Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. 6 pontban foglalták össze a kormánnyal szembeni elvárásaikat, kéréseiket. Az egyik leghangsúlyosabb elem a hálapénz kivezetése. Miért lát erre több esélyt most, mint bármikor eddig?
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Azért gondolom, hogy ennek most van itt az ideje, mert az elmúlt 2,5 évben megindult eredményes tárgyalások, sztrájktárgyalások következményeképpen olyan jelentősebb béremelés történt az ágazatban, és olyan jelentős ígéret történt arra, hogy ezt a választások után haladéktalan folytatni kell, és folytatni szükséges, amely, hogy mondjam, hát látótérbe hozhat egy olyan bérszintet, és most ha meg fogja kérni, hogy mennyi az, akkor nem fogom megmondani, de nyilvánvalóan tárgyalási alap lehet, amelynél már, igenis, a paraszolvencia rendszer kivezethető, egy 70 éves politikai átok ez, ha nem szabadulunk meg tőle, annak a minőség látja nagyon rövidesen a kárát.
Egy bérszintet sem mond, mert hát vannak hálapénzes szakmák, meg nem hálapénzes szakmák, ezért nem nagyon lehet egy bérszintet mondani, mert valaki semmit sem
lehet, hiszen ha már a hálapénznél maradunk, akkor az egyik legnagyobb igazságtalansága az, hogy egyesek anélkül, mások pedig azért gályáznak, tehát holott mind a két réteg orvosi munkája ugyanolyan fontos. Tehát éppen ezért egy szakorvos például attól függetlenül, hogy laboratóriumban dolgozik vagy nőgyógyászként, elnézést a példákért, attól függetlenül ugyanúgy az a normális szintű bérezés megilleti, amelyik egyébként, ha számot nem is mondok, de azt mondom, amit mindig mondtunk, hogy először is a magyar társadalmi bérrangsorban foglalja el az első helyek valamelyikét, ne pedig az utolsók valamelyikét. Egy-kettő, ott van a Magyar Orvosi Kamara életpálya terve a honlapunkon, ezt lehet látni, az abban lévő számok gyakorlatilag az elérendő célok. Nem azt mondom, hogy amíg ezt el nem érjük, addig lehetetlen a paraszolvenciára alkudozni, de mindenképpen afelé kell menni.
Látja az orvos társadalomban a paraszolvencia kivezetésére irányuló egységes vágyakozást?
Igen, azt gondolom, hogy a fiatal generációban nagyon egységes, az idősebbek között nyilván ez megoszlik, de többekkel beszéltem, akikről köztudott, illetve maguk sem tagadják, hogy elfogadnak hálapénzt, és azt mondták, hogy jobb lenne, hogyha egy fix bérért dolgozhatnának, és ezt stabilan tudnák, hogy ez jön. Ez egy alapbér, amiből minden túlmunkájuk is magasabb díjazással számítódna, tehát egy stabil, fix, kiszámítható jövedelem az mindenki számára, vagy a nagyon nagy többség számára kecsegtető lenne.
Ez etikai probléma a hálapénz, mert etikai eljárások nem nagyon vannak. A sajtóban néha lehet olvasni botrányokra.
Abszolút nem etikai kérdés a hálapénz. A hálapénz csak akkor válna etikai kérdésé, hogyha valaki annak a korruptív jellegével, tehát az előre kérek valamit, ami abszolút azt gondolom, hogy nem csak hogy etikai, hanem kifejten BTK kérdés is, ez kerülne elő. Ez nyilván rendkívül nehezen bizonyítható, sajnos. Nagyon szeretnénk egy pár ilyen helyzetet pellengére tenni a tisztességesen dolgozó többség érdekében. Ez egy gazdasági kérdés alapvetően, és egy minőségi kérdés, és ezért kell kivezetni elsősorban, mert az a jelzés, és azt látjuk, hogy most már olyan szinten szenved hátrányt a fiatal orvoskar tanítása és nevelése, a szakorvossá válás folyamata, azért, mert akiknek ezt tenniük kellene, azok nem érdekeltek az ő tanításukban, hanem helyette a saját boldogulásukat kénytelenek keresni, akár paraszolvencia árán, hogy ez a jövő orvos generációjának minőségi munkáját, és így a betegellátás minőségét veszélyeztetik.
Hogyan akarja rávezetni a hálapénzt adó társadalmat arra, hogy ezt ne tegye? Mi most erre úgy tekintünk, mint a biztonságos ellátás garanciájára. Jó, ha ott van, mert akkor biztos jobbat kapunk, mint az, aki nem adott.
Maradjunk ennél az utolsó mondatnál, ez egy téves paradigma. Tehát azt gondolom, hogy aki így hiszi, az valami olyat hisz, ami egyáltalán nem biztos, hogy meg fog valósulni. Számtalan példát tudnék mondani arra, ahol semmiféle paraszolvencia elő sem fordult, és lényegesen jobb ellátást kapott az adott páciens, mint egy másik helyen az, aki tolta a borítékot. Tehát ez először is egy hiszem. Másodszor gyakorlatban ezt azért is el kellene felejteni, mert ez állandóan egyenlőtlenséget teremt. Természetesen ennek az ügynek a kivezetése egy össztársadalmi kampányt, egy politikai döntést igényel, ahol az adókat ugyanúgy meg kell szólítani, mint a kapókat.
Büntetést rendelne a hálapénz a kapása és adása mellé, mert most a munkáltató engedélyezheti, így van a munkatörvénykönyvében.
Hát nézze, a személyes véleményemet kérdezi, és nagyon őszintén azt gondolom, amiről magam vagyok meggyőződve, akkor azt hiszem, hogy igen, ezt egy cezúrával, egy vágással kellene megszüntetni, és onnantól kezdve igenis valamilyen módon szankcionálni kellene, adót és kapót egyaránt ahhoz, hogy valóban érdemben ez gyökeresen kivezethető legyen. Ez az egyetlen érdemi módszer. Ha azt mondjuk, hát igen, majd lassacskán, meg így, meg úgy, ez egy duma, ez sose fog működni.
A kamara véleménye, állásfoglalása az mi ebben a kérdésben? Azt mondta, hogy ez az ön személyes véleménye. Lesz a kamarának erről állásfoglalása?
Természetesen, hiszen abban a bizonyos 6 pontban, amit a területi szervezetek tanácsa megfogalmazott idén májusban, abban egyértelműen benne van ez is, tehát gyakorlatilag ez már kamarai testületi vélemény is, nem csak egyszerűen az én véleményem, csak én ezzel egyet értek. Itt van írva, a paraszolvencia mielőbb, egyszer és mindenkorra kivezethető és szankcionálható legyen, ilyen béremelést igényel a testület. Tehát ez egy testületi határozat.
De itt ebben a béremelés a fő hangsúly, akkor, ha megvan ez a fajta béremelés.
Nyilvánvaló a kettő szorosan összefügg, ez nem vitatható, mindig is összefügg.
És a béremelés mértéke az, ha nem is nominálisan, de százalékosan meghatározható valahogy?
Hát én azt gondolom, hogy még egyszer a orvosi kamarai életpálya terv számai, amelyek a honlapon nyilvánosan bárki számára elérhetők, azok az irányadók, de ugye azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt 2 év során gyakorlatilag a szakorvos karban átlagosan 70%-os béremelés történt. Úgy gondolom, hogy legalább még ennyinek meg kellene történnie, hogy a tárgyalások érdemben megkezdődhessenek, de onnan már egyáltalán nem lennénk messze attól, hogy esetleg eredményre is jussunk. A probléma az, hogy 2019-es költségvetésben ennek egyelőre nyomát sem látjuk, és ezt úgy gondolom, hogy odázni 2020-ig viszont nagyon veszélyes volna, tehát itt egy nagyon intenzív és nagyon gyorsan elinduló tárgyalás sorozatra lenne szükség.
Mi lehet annak az oka, hogy a tagdíj emelés csak 51%-ot kapott, amikor ilyen béremelés volt mondjuk a szakorvosoknál?
Hát nézze, a kamara tagsága, és mint Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének tagja is mondom, egyik kamarai tagság sem népszerű Magyarországon, főleg nem a kötelezőek. Nem tudom ezt megmondani, a többség, de nem a minősített többség értette meg azt, hogy egy eredményesebben működő kamarához igenis pénzre, forrásokra van szükség, mert a szakértők, a munka, a feladatok, az egyre növekvő feladatok forrást és bért igényelnek. Nem támogatták elegen, levontuk a következményeket, a kamara kifogásta és abszolút stabilan, kiegyensúlyozottan gazdálkodik és működik, majd jön egy következő vezetés, és áttekinti, hogy mit lehet ebben a tekintetben tenni.
Nem is viszik még egyszer közgyűlés elé?
Jelen pillanatban ez nem tervezett.
A következő kamarai vezetésnek ezt javasolja, hogy tegyék meg?
Nézze, azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez elkerülhetetlen lesz. Tehát valahol meg kellene érteni az orvoskarnak azt, hogy a semmiből nem lesz valami. Jelen pillanatban európai vagy akár a V4-ek összehasonlításában is a Magyar Orvosi Kamara tagdíja nevetséges, sőt, a mai magyar szakmai kamarai rangsorban is az utolsó előtti helyet foglalja el, tehát nálunk kevesebbet csak a nővéreknek kell fizetni, mindenki más a Magyar Orvosi Kamarai tagdíj többszörösét fizeti, nem véletlenül, tehát azért ez nem öncélú és nem valamiféle luxus kiadásokra fordítódik. Ha eredményes és hatékony kamarát akar a tagság, ha már egyszer kötelező tagnak lenni, akkor előbb-utóbb ezt át kell tekinteni. Jövő decemberben teljes tisztújítás lesz, majd az utódok eldöntik, hogy ezt hogyan akarják lebonyolítani.
Mi mutatja meg egy kamara hatékonyságát, az orvosi kamara hatékonyságát? Mert már a tagdíj vita előtt is voltak olyan hírek, hogy hát meg kell azt mutatni, hogy az micsoda a hatékonyság.
Hát nézd, ez a napi munkának számtalan pontján jelenik meg, kezdve a szolgáltatásoktól egészen a tárgyalások eredményességén keresztül, számtalan olyan pontig, amit úgy vetítenek ránk, hogy gyakorlatilag nem tőlünk függ, hiszen addig, amíg egy kamarának nincsen vétójoga, csak véleményes joga, addig rendkívül szubjektív lehet annak a megítélése, de az, hogy minél több lábon álljon a tagságát, minél nagyobb felületen tudja szolgálni, ez mindenképpen azt gondolom, hogy elvárás, és egy jó gazdálkodó kamarai vezetés számára fontos, hogy ehhez a megfelelő eszközök rendelkezésre álljanak.
Mi a kamara gazdálkodása? Mire költ egy kamara?
Hát elsősorban nyilvánvalóan a kamarának a működésére, tehát magyarul arra, hogy a kamarai szervezetek megfelelő szintű szakemberekkel legyenek ellátva, munkavállalói kellően képzettek legyenek, gyakorlatuk legyen, és ne hagyják el hetenként vagy havonta a céget csak azért, mert olyan gyatrán fizet, de természetesen emellett
Tehát ez bérköltség nyilván.
Hát ez természetesen bérköltség és működési költség, hiszen a kamarának fenn kell tartani országszerte, ha jól számolom, éppen 23 intézményt, tehát 23 irodát. Ezek közül az országos hivatal az egy egész épület, a többi az nyilván kisebb ingatlanok sora. De természetesen ezen kívül számos külső szakértőt üzemeltetnünk kell, egyre több jogi szakértőre van szükségünk, hiszen az etikai működés számtalan alkalommal bíróságra kerül, mert olyan bonyolult, és már az maga az etikai rendszer is igényli a törvényes háttér által előírt szabályok miatt azt, hogy magasan képzett jogi szakemberek is ebben dolgozzanak és tanácsot adjanak. A gazdálkodás úgy szintén, illetve a gazdasági szakemberek alkalmazása szintén elengedhetetlen, a könyvvizsgálati bezáról, és ennek mind jelentős költsége van.
De a tagság kötelező, de a tagok aktivitását, azt, hogy kik vesznek részt a kamara életében, azt méri-e valahogy a kamarai vezetés?
Nagyon nehéz ezt mérni, nagyon sok rendezvénnyel próbáljuk ezt aktivizálni, nagyon nehéz egyébként manapság a társadalomba bármilyen ilyen réteget megmozdítani. Most második év folyamát éli egyébként a nagyon sikeres úgynevezett MOK Akadémia, ahol pontosan a kamarai tagok érdeklődő rétegét próbáljuk bevezetni azokban a társadalmi, gazdasági, szociális és jogi kérdésekbe, amelyekkel a kamara foglalkozik, tehát kvázi felkészíteni egy olyan érdeklődő réteget, akiknek át lehet adni a stafétabotot adott esetben.
Kaptak-e már valamilyen választ az egészségügyi vezetéstől erre a 6 pontos javaslatra? Én a sajtóban azt olvastam, hogy az államtitkár Rétvári Bence azt mondja, hogy a célok közösek, dolgozzunk együtt.
Így igaz, sőt a miniszter úr is hasonlót értelmű levelet küldött nekünk, tehát Kásler miniszter úr sem vitatta ennek a 6 pontnak a fontosságát. Operatív tárgyalásokra még nem tudtunk sort keríteni, illetve hát mi kezdeményeztük, de még eddig érdemben csak nagyon rövid megbeszélésekre kerülhetett sor. Én nagyon remélem, hogy a stratégiai partnereink vezetésével és a szakszervezet vezetésével a 2018 március végén megszakadt, értelem és szükségszerűen megszakadt sztrájktárgyalások mielőbb folytatódnak, mert ott számos nyitott fejezete van még az ágazati kollektív szerződésnek, ezekben kellene rögzíteni a további feltételeket.
Az egy előny vagy hátrány, hogy egy nagy tekintélyű orvos professzor vezeti az egész tárcát, de ezzel a területtel nyilván személyesen nem ő fog foglalkozni.
Nézd, nagyon érdekes most a helyzet. Azt kell mondjam, hogy a humántárca vezetője, az egészségügyi ágazat vezetője és a közoktatás vezetője is tapasztalt és az ágazatban jártas gyakorló orvos szakember. Utóbbi egyébként ráadásul még kamarai tisztségviselő is volt annak idején, tehát ez egy nagyon ideálisnak tűnő összeállítás, mert hiszen egy csomó olyan dolgot nem kell elmagyaráznunk most, ami korábban a korábbi tárca vezetők számára talán nem volt annyira, sőt egyáltalán nem volt nyilvánvaló.
Viszont akármikor is lehet lenyomni a torkukon, mert értenek hozzá.
Ez nem baj, én azt hiszem, az a kérdés természetesen, amire még nem látjuk a választ, hogy mennyiben lesz kötött a pályájuk, mint kormányzati tisztségviselők, és mennyire tudnak empatikusan hozzáállni a közismert és rengeteg és nagy ágazati problémához, tehát hogy milyen lesz a mozgásterük, ezen sok múlik.
A költségvetés számai fogják megmutatni ezt a mozgásteret, amikor azt látják, akkor azt mondják, hogy van mozgásterük?
Nyilvánvaló költségvetési és politikai mozgástérről beszélek. A költségvetés mindig egy nehéz téma, és sajnos attól a paradigmától még úgy látom, hogy nem tudtunk elszakadni, és az utóbbi napok üzenetei is ezt mutatják nekem, hogy még mindig a, úgymond a József Nádor téren döntenek elsősorban az egészségügyről, és nem pedig az Arany János utcában.
Ezt tudják valamilyen módon szakmai anyagokkal, tárgyalásokkal segíteni, vagy most már a kormány oldalán van a labda?
Sajnos a választások óta nem nyílt arra módunk, hogy a korábbi tárgyalásokhoz hasonlóan élesbe tudjunk akár ütközni is az államháztartásért felelős vezetőkkel. Ez egyébként az elmúlt 2 év során több alkalommal lehetőségünk volt erre. Most erre egyelőre nem nyílt lehetőség, és ettől egy kicsit aggódom, megmondom férfiasan, mert ma megkezdődött a költségvetés parlamenti vitája, és egyelőre még semmilyen módunk nem volt arra, hogy ebben megszólalhassunk.
Milyen módon próbálkoznak ebben megszólalni?
Én azt gondolom, hogy a 6 pontot mi elsőként tettük közzé, az teljesen nyilvánvaló, és abban nagyon jó megfogalmazott gazdasági elvárások vannak, akár az intézmény konszolidáció, akár a bérfejlesztés és egyebek. Tehát megvan a pálya, a pályához pedig a kormányzati szerveknek kell a forrást megkeresni. Mi megadtuk az alaphangot, és mi elsőként jöttünk ki ezzel mindenki előtt, és tettük le a voksunkat arra, hogy mit kell tenni az egészségügybe. Nem a mi önös érdekünk, hanem az egész magyar társadalom érdekében.
Ez alaptörvénybe foglalnák a közösségi egészségügyi költések százalékos mértékét. Ezt reális várakozásnak látják?
Nézd, ha meg sem fogalmazzuk, akkor biztos nem lesz soha reális. Az alaptörvényben egyéb más gazdasági kérdések is százalékosan kifejezésre kerültek, tehát azt hiszem, hogy egy olyan fontos közügy, mint az egészségügy és az egészségben maradáshoz való jog, és annak a gazdasági ráfordítási mértéke legalább ilyen értékes, és legalább ilyen magas szintű követelés, vagy elvárás 10 millió magyar ember számára, tehát nyugodtan ott lehet a hely az alaptörvényben.
Hogyan kezdenének hozzá az alapellátás javításához? Egyáltalán ez az egész rendszernek mennyire fontos része most?
Az alapellátás a rendszer egyik legfontosabb része, hiszen a belépő kapuja tulajdonképpen az ágazatnak. Ő nem csak magyarországi érdek, hanem nemzetközi tudományos evidencia, hogy itt minél magasabb szinten kell definitív ellátást, tehát végleges ellátást nyújtani tudni, mert ez tehermentesíti a sokkal drágább következő lépcsőket, szakjáró és fekvőszakellátást. Ebben a tekintetben Magyarország az elmúlt 3 évben nagyon nagyot lépett. Az alapellátás azonban ennek a lépéseknek a folytatását igényli. Tehát úgy a fogorvosi, mint a házi orvosi, mint a házi gyermekorvosi alapellátásban. Azokat a lépéseket, amelyek 16-17-18-ban megtörténtek, azok a 19-20-ban legalább ilyen intenzíven, vagy még egy picit intenzívebben folytatni kell, hiszen ezek egzisztencia kisvállalkozások, és el kell érni, hogy ebben dolgozók lássák benne a jövőt, lássák benne azt a szerény nyereséget, amiből meg tudnak élni, és amiért érdemes nekik ezt jól működtetni.
De mi hiányzik ehhez, hogy lássák?
Még mindig hiányzik forrás, a fogorvosi oldalon több, a háziorvosi oldalon már kevesebb, de mindenképpen még szükséges hozzátenni, azért, hogy egyébként az abban dolgozó szakorvos kollégák, fogszakorvos kollégák, háziorvos, szakorvos és gyermekszakorvos kollégák méltók legyenek és lehetőségük legyen arra, hogy legalább ugyanannyi bért ki tudjanak a maguk számára vállalkozásból venni, mint amennyit a vele egyívású szakorvos kollégája a kórházban vagy a rendelőintézetben megkeres. Erre egyelőre még nincsen esélye.
De a rendszer már jó annyira, hogyha beleteszik a plusz pénzt, akkor már az önmagában elforog és kitermeli azt a
abszolút.
Bért.
A rendszerrel nincsen baj. A humán erőforrás kérdéssel és ennek a javadalmazásával van a probléma. Tehát a rendszer finanszírozásával van a gond.
Ha bent beleteszik a pénzt, akkor lesz humán erőforrás? Azt előtte le kell képezni valahol.
Meggyőződésem, hogy automatikusan és magától nyilván nem lesz, és itt egy elég nagy késedelem van. Pontosan azért, mert nem látja a rendszerbe lépő fiatal orvos a kiszámíthatóságot, tehát itt a másik nagyon nagy baj, amit már itt önnel is számtalanszor megbeszéltünk, hogy az előre tervezhetőség, a több évre való kiszámíthatóság hiányzik. De ettől függetlenül, ha látja azt, hogy ő egy olyan boltot vásárol, vagy egy olyan boltba ül bele, amelyik számára tisztes nyereséget és megélhet és biztosít, akkor bele fog ülni, mert a pálya egyébként nagyon szép, nagyon változatos, nagyon önálló és nagyon érdekes ezért. Tehát hiszem, hogy akkor ezt csinálnák sokan szívesen.
Mekkora eltartó képességgel kell rendelkeznie egy vállalkozásnak? Nyilván egészen mással Budapesten, mint vidéken.
Nem okvetlenül, sőt, adott esetben egyes vidéki településeken nagyobb eltartó képességre van szükség, mint a belvárosban, hiszen sokkal több a mobilitási költség, vagy az egyéb más olyan költség, ami...
Menni kell a tanyára is, terepjáró kell
így
hozzá.
Van. Így van. De ettől függetlenül azt merem mondani, hogy nagyságrendi különbségek nincsenek. És azt is elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a finanszírozás szerkezetében ezekre bizonyos finanszírozási elemek tekintettel is vannak. Tehát itt alapvetően nem ezzel kellene foglalkozni, hanem azzal, hogy az alapvetően vagy a kártyapénz, vagy a fix díj, inkább utóbbi, annyira megemelésre kerüljön, hogy ahogy ez 14-ben még Zombor Gábor idején kijelentésre került, hogy a bérek ebből normálisan kitermelésre kerülhessenek, képes legyenek, ezt tudjuk megvalósítani.
Azt mondta, hogy a rendszer már jó annyira, hogyha benne van a pénz, akkor képes működni. Minek kellene további egyértelműsített szakmai protokollok?
Azért, mert ez egy másik nagyon fontos kérdés, nem csak az alapellátásban egyébként, hanem a szakellátásban is, hogy miután sajnos 2010 után az első Orbán kormány, akkori első Orbán kormány idején az egészségügyi vezetés, hát eléggé azt kell mondjam, hogy hibás módon megszüntette az érdemi szakmai kollégiumokat, helyette létrehozott egy olyan közös szakmai kollégiumot, ami semmire érdemben jól nem használható, ezért sajnos nagyon nagy késedelem van a nagyon gyorsan változó világunkban, a nagyon gyorsan fejlődő szakmai elvárások, szakmai protokollokba és szakmai utasításokba való öntésének, ezért ezt helyre kell állítani, mert ez az a fogódzó, amin keresztül a doktor a gyógyítást végzi, különösen az alapellátásban, a magában és egyedül. Ehhez kell tartsa magát, hogy ha valaki vitatja a munkáját, akár ne adj Isten bírói úton, akkor ezzel tudja magát védeni.
Magyarán azt tudja mondani, hogy én ezt betartottam, végre vagyok.
betartottam, dokumentáltam tisztességesen, ennek mentén jártam el, mert ez számomra a szakmai biblia.
Szakfelügyelet független tisztőorvosi rendszer helyreállítása, ezt is írják. Mekkora esélyt látnak erre? Egy megszüntetett rendszert igen ritkán szoktak visszaállítani, mert az a korábbi döntés hibájának a beismerése.
Nem vitás, de hát ahogy említettem, hogy hibás volt a szakmai kollégiumok szétverése, ugyanilyen hiba volt gyakorlatilag a tisztőorvosi szolgálat meggyengítése, illetve a szakfelügyelet szétverése is hasonlóképpen majdnem túlnyomó részt ugyanabban az időben történt, tehát ott óriási hibák voltak. Ezeket előbb-utóbb el kell fogadni, és rendbe kell tenni. Egyébként hozzáteszem, hogy a tisztőorvosi szolgálat, helyreállítására az első lépés már megtörtént, hála jó Istennek, hiszen az országos tiszti főorvos önálló pozíciójának a kinevezése már megtörtént, tudomásom szerint. Ennek a leágasztatására is szükség van, az mégiscsak nonsens, hogy egy járványügyi intézkedést, vagy egy székletvizsgálatot, egy járási vagy városi kormányhivatal, kormány megbizotja ír alá, vagy annak csak szakigazgatási szerveként jelenik meg ez a bizonyos tisztifőorvos, akinek teljesen önálló közérdekű döntési jogának kellene lennie, és ugyanígy a szakfelügyelet, amely nem csak amelyre a kollégák részben támaszkodni tudnak, részben pedig jurátus módon és szakértő módon tudja elbírálni hibás és vitás eseteket.
A társadalom igényli azt, hogy a végleges ellátás az a lehető legalacsonyabb szinten ideálisan történjen, meg mi olyanok vagyunk, hogy mindjárt a professzorhoz akarunk bejutni.
Természetesen igen, nyilvánvalóan ez egy bizalmi kérdés, és ez nem megy egyik napról a másikra. De a társadalomnak meg kell értenie, hogy az ő általa kifizetett pénzt hogy költik el, mire költik, és mennyire gazdaságosan költik. És ebben a tekintetben, ha helyre lehet állítani az alapellátás iránti bizalmat, és azt meg lehet erősíteni valóban, akkor meg kell magyarázni a társadalomnak, hogy barátaim, igenis meg kell bíz benne, ott megvan pénz, paripa, fegyver, megfelelő szakember, megfelelő eszköz, ez utóbbi egyébként már rendelkezésre áll, nagyon jó pályázatok voltak, és komolyan felszereltek a háziorvosok, ergo tehát elsősorban ott keresd a boldogulásodat, és ilyen módon a háziorvos nyerje el végre azt a kapuőr szerepét, amely nem véletlenül neveztetik angol gatekeepernek, és ez nem valami nagyzolás, hanem az, hogy ez egy nemzetközi fogalom, egy evidencia. Ez mindenütt a világon így működik, és így kell, hogy működjön. Oda kell becsatordázódni a betegnek, és a háziorvosnak kell döntenie a sorsáról a továbbiakban és a továbbküldéséről.
De mi a forgóajtón, ha utoljára megyünk be, akkor is előjövünk ki. Ezt szokták mondani róluk. Meg fogjuk kerülni ezt a rendszert. Nem
a rendszer akkor megkerülhető, hogyha a rendszer ezt megengedi. Tehát amennyiben a rendszer biztonságosan működik és kellően finanszírozott, akkor nyugodtan meg lehet hozni azokat a szigorúbb szabályokat, amelyek szabályok egyébként jó részt ma is megvannak, megsugom a kedves hallgatóknak, hogy ma is vannak szabályok, amiket nem tartanak be. Például, ha valaki csak úgy ukmukfuk bemegy a szakellátásba, A. nem vesz fogadják, mert nincs beutalója, B. ha fogadják, nem szabály, C. ezért fizetnie kell lenne, ha elkérnék tőle. Igaz, csak 3000 forintot, de el lehetne kérni, szabály van rá. Nem tartják be. Minden szabály annyit ér, amennyit betartanak belőle.
Ezeket a szigorú szabályokat akkor meg kell alkotni, és onnantól kezdve működőképes a rendszer?
Inkább azt mondom, hogy le kell porolni, felül kell vizsgálni, és ezeknek akkor lehet érvényt szerezni, még egyszer mondom, hogyha az alapellátás stabilan működik. Addig, amíg gyakorlatilag 5-6 faluba szaladgálunk, míg egy helyettes orvos találunk egy héten 2 órába, addig ez nyilván nem tud működni.
Miért nem fogja az alapellátást végző orvos azt mondani, hogy ezzel én nem akarok bíbelődni, mert ez sok meló, sok
bizony. Azért, mert hogyha az alapellátásban dolgozót ezért tisztességesen javadalmazzák, és a számára megfelelő protokollokat biztosítják, akkor ez számára a helyreállítandó szakfelügyeleten és ANTSZ-en keresztül számon is kérhető. Az ellenőrzés is szükségesebb a rendszerben, ne felejtsük el. Igenis, számon kell kérni. Barátom, megfizetünk, a dolgodat végezd el. Itt sajnos még nem tartunk, de ez volna az ideális.
A képzettség elég ahhoz, hogy el lehessen várni, hogy mindent, amit lehet, oldjon meg ott helyben?
Nyilvánvalóan igen, hiszen a képzettség viszont és a képesítések azt gondolom Magyarországon azért még elég tisztességes szinten működnek, főleg az alapellátásban, ugye, ahol nincs ez a paraszolvencia kontra érdekeltség, amiről a szakorvos képzés tekintetében itt az adás elején már beszéltünk. Tehát igenis elvárható, hogy egy szakképzett háziorvos ezeket a munkákat elvégezze, és ha megvan hozzá a szakmai protokoll, és megvan a szakfelügyelete, aki nem csak ellenőrzi, hanem adott esetben tanácsot is tud neki adni, sőt tanácsot is kérhet tőle, tehát konzultatív jelleg is tud működni, akkor azt gondolom, hogy igenis ezt a feladatát tudná teljesíteni.
Asszisztenciája van már a háziorvosoknak annyi, hogy csak a gyógyítással kelljen foglalkozniuk?
Az asszisztencia általában, amit a jogszabály előír, az többé-kevésbé elegendő. Nyilván nem mindenütt. Itt az ön által korábban feltett kérdés, hogy Budapest belváros és vidék ebben a tekintetben bizony lehet nagy szórás, mert lehetnek olyan praxisok, ahol a beteg létszám szükségessé tenné például, hogy két nővért alkalmazzon, de erre mondjuk jelenleg nincs forrása, tehát itt ezeket a finanszírozás különböző szabályaival priorizálni kellene, hogy bizonyos beteg létszám fölött, ahol nincs mód arra, hogy kisebb körzeteket alakítsanak ki, ott a doktornak legyen több szakszerű segítsége, akit úgy szintén méltó módon meg tud fizetni, és ekképpen a terhek megoszlanak, a munkaterhek megoszlanak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.